következik a következő előadónk, aki egy kicsit kiszakít bennünket a szlovákiai valóságból, hiszen a Szesztai Ádám, aki a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének a volt munkatársa, egy olyan témában ad elő, amely nem Szlovákiához kapcsolódik, de amiről még kevesebbet tudunk, mint arról, hogy mi történt Szlovákiában. Témájának a címe az 1956-os magyar forradalom és a magyarországi nemzetiségek. Tessék arra!
Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Dobrý deň, milé dámy, vážení páni! Valóban témám egy kicsit eltér ennek a konferenciának a céljától és témájától. Mind a mellett nagyon nagy megtiszteltetés, hogy felkértek, hogy szóljak hozzá ehhez a konferenciához, hiszen éppen az eredeti téma miatt ezt egy nagyon lényeges tanácskozásnak tartom. Az 1956-os forradalom és szabadságharc szlovákiai vonatkozásai majdnem, hogy teljesen fehér foltot alkottak eddig mind a magyar, mind az európai történetírásban, és ezt a fehér foltot ettől a konferenciától kezdve, ha nem is teljesen beszínezetnek tekinthetjük, de elmondhatjuk, hogy megindult ennek a hiánynak a teljesítése. A megtiszteltetés ellenére visszaélek az utolsóként szólónak a helyzetével, aki nyugodtan hivatkozhat az idő előre haladtára, és erre hivatkozva azt mondhatja, hogy nem olvas fel egy részletesen megírt és vádlétetett dolgozatot, hanem inkább vázatszerűen néhány szóban összefoglalja azt, amit erről a témáról jelenleg tudni lehet. Ezelőtt azonban hadd korrigáljam annyiban a meghívót, hogy valóban úgy van, ahogy le van írva a meghívóban, tényleg a munkahelyem a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, de egy ilyen tudományos konferencián természetesen nem a külügyminisztériumot képviselem, hanem, hogy is mondjam, talán ez egyik kései sugarainak a jobb létre szenderült egykori tudományos tevékenységemnek. Nos, hogyha a megadott témáról beszélünk, az 1956-os magyar forradalom és a magyarországi nemzetiségek témájáról, ez lényegében három nagy témakört ölel fel. Az egyik az, hogy mit csináltak a nemzetiségek az 1956-os forradalom idején, hogyan vettek benne részt. A másik téma, hogy hogyan értékelte ezt a hatalom, konkrétan a Magyar Szocialista Munkáspárt, illetve a forradalmi munkáspártkormány. És a harmadik téma, hogy hogyan alakult át a forradalom hatására, a forradalom napjaiban majd azt követően a nemzetiségi intézményrendszer Magyarországon. Az első kérdéskör a magyarországi kisebbségek részvétele a forradalomban és a szabadságharcban. Ebben a témakörben a leglátványosabb esemény egy olyan közgyűlés volt, olyan gyűlés, amelyen a magyarországi szerbek, horvátok és szlovének képviselői vettek részt. Ezt a gyűlést 1956. október 26-án Pécsen hívta össze egy szerb ortodox lelkész, Lászit Svetozár. A Lászit név bizonyára ismerős, hiszen az ő unokája lett 1994-ben az elsőként megválasztott magyarországi szerb önkormányzat, országos önkormányzat első elnöke. A közgyűlés elfogadott egy nyilatkozatot, amelynek a Mit kíván a magyarországi délszláv nemzetiség címet adták, amit kíván a magyar nemzet 1848-as dokumentum mintájára. És lényegben négy fontos állítást fogalmazott meg pontjaiban ez a kiáltvány. Az egyik az az volt, hogy állást foglalt Magyarország szabadsága és függetlensége mellett. Ezen kívül a Délszláv Szövetségnek a helyzetével foglalkozott. Azt követelte, hogy állítsák vissza a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetségét eredeti jogaival. Ez abból következett, hogy 1945 után egy elég erős nemzetiségi szövetség jött létre helyszervezetekkel, saját tagsággal, amit eleinte Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontjának hívtak. Ez később ketté szakadt a Szlovák Szövetségre és a Délszláv Szövetségre. Majd 1948, a úgynevezett fordulat éve a kommunista hatalom átvétel után, ezt a szövetséget beszorították egy budapesti központba. És mivel a szovjet blokk és Jugoszlávia konfliktusa miatt a délszláv kisebbségekre, mint egy biztonsági kockázatra tekintettek, a szövetség éléről eltávolították a magyarországi szerveket és horvátokat, és nagy részt olyan vezetőket helyeztek, akik Jugoszláviából menekültek el szovjet barátnézeteik miatt. Nos, ennek a helyzetnek a revideálását követelte a nyilatkozat, azt, hogy ismét a magyarországi kisebbségek képviselői, honos képviselői álljanak a szövetség élén, a szövetség újra rendelkezhessen helyi tagsággal, helyi szervezetekkel. Emellett a nyilatkozat azt az elvárást fogalmazta meg, hogy az akkori kisebbségpolitikai csúcsszerv, amelyiknek a funkciója hasonló volt, bár sokkal szűkebb hatáskörrel, mint a mai nemzeti és etnikai kisebbségek hivatalának, a Művelődési Minisztérium nemzetiségi osztálya. Ez a csúcsszerv nem csak az államhatalmat képviselje a kisebbségek felé, hanem a kisebbségeket képviselje az államhatalom felé. És végül, de nem utolsó sorban a nyilatkozat foglalkozott azokkal a üldöztetésekkel, amelyek a magyarországi szerbeket, horvátokat és szlovéneket érték az 50-es években, mivel a határtérségben laktak, és ugye, mint hogy egy háborús konfliktus fenyegetett, lényegben 1953-ig ebben a térségben különösen figyelt az államhatalom a lakosok életére, kommunikációjára, és bizony nagyon sokakat bebörtönöztek, illetve nagyon sokakat kitelepítettek a szerbek és a horvátok közül a falvainkból. Tehát az egyik nagy, illetve látványos megmozdulás ez a szerb-horvát-szlovén gyűlés volt. A másik igencsak látványos esemény, hogy 1956. decemberében, tehát már a november 4-i invázió után, de az adott város szovjetek általi elfoglalása előtt Gyulán egy független román lapot indítottak, egyetlen számot ért meg ez a lap, a Gazeta Romina. És ebben az egyetlen számban lényegében saját maga számára egy programot fogalmazott meg. A program lényege az volt, hogy igazat fognak érni, ellentétben a korábbi központi Budapesten kiadott lappal. A helyi, tehát a román, román lakta régió ügyeivel fognak foglalkozni, tehát nem csak központi híreket adnak közre. És egy nagyon érdekes ígéret a lapnak, hogy a Magyarországon használt román dialektust fogják alkalmazni cikkeikben. Nem a magyarországi románság számára, legalábbis akkor még érthetetlen Romániában használt irodalmi román nyelvet. Mindkét esemény, a délszláv nyilatkozat és a gyulai román újság olyan követeléseket, olyan célokat fogalmazott meg, amelyek sajátosan az adott kisebbségre jellemzőek, kapcsolatosak a kisebbség fennmaradásával, identitásőrzésével. Ez tehát a kisebbségi megmozdulások egyik típusának tekinthetjük. A másik típusra azok az esetek jellemzőek, amikor valaki egy kisebbséghez tartozott, és mint ilyen kisebbségi részt vett akár a helyi forradalmi bizottságban, akár a TSZ feloszlatásában, akár az utcai harcokban. Most ez az a téma, amelynek a kutatása igen nehéz, hiszen nagyon sokszor a forradalmárok nemzetiségét nem ismerjük, a dokumentumokban nem maradt fent, emberek voltak, nevük fennmaradt, viszont köztudomás olyan pusztán az emberek nevéből nehéz a nemzetiségük bekövetkeztetni. Némi fogódzót ad az, hogy 1958-ban az akkor hozott nemzetiségpolitikai párthatározat előkészítéseképpen a párt úgynevezett hangulatjelentéseket készített, és itt néhány helyen megemlítik egyes német, szerb, szlovák emberek nevét, különösen tanítók, papok, de jogászok, ügyvédek, sőt, földművesek nevét is, akik ilyen eseményekben részt vettek. A mai kisebbségi önkormányzatok hagyományőrzése is adhat esetleg némi fogózkodót, hiszen néhány híres 56-osról feltételezik legalábbis, hogy nemzetiségi identitása van. Közülük kiemelkedik például Mansfeld Péter személyisége, akiről a németek feltételezik, hogy esetleg lehetett német identitása, hiszen édesapja Ausztriából telepedett át Magyarországra még háború előtt. És szintén egy viszonylag ismert személyiség, Mányi Erzsébet, aki Gyulavárosban a szovjet invázió idején fegyveresen harcolt a vőlegényével együtt a szovjetek ellen, és tulajdonképpen az egyik első mártírja volt a megtorlásnak, hiszen 1957. januárjában kivégezték a vőlegényével együtt, és sajnos a mélyében lévő gyermekkel együtt, azért, mert harcolt a megszálló csapatok ellen. Tehát ez a másik fontos típusa a nemzetiségi megmozdulásoknak, amit én úgy nevezek, hogy állampolgári típusú megmozdulások, amikor nem kifejezetten nemzetiségi célokért, hanem ugyanazokért a célokért, amelyekért a magyar forradalmárok álltak ki, léptek fel a kisebbséghez tartozó emberek. És hát természetesen vannak olyan megmozdulások, amelyekről nehéz eldönteni, hogy a két kategória melyikéhez tartoznak, úgy mondhatnánk egyszerre mind a kettő között, vagy valahol a kettő között helyezkednek el. Ilyen volt például, hogy a felszabadult légkörben számos német lakta településen az emberek, a németek megemlítették, hogy 1945 után a jogfosztottság idején, mert hát ugye Magyarországon is megtörtént a németek kitelepítése, és ez bizonyos jogfosztással és vagyonfosztással járt együtt. Megemlítették ezeket a problémákat, és felvetették, hogy vagyoni kárpótlás illetné meg őket. Érdekes módon erről levéltári forrás nem nagyon maradt fent, legalábbis még nem ismerek, viszont később újságok írtak ezekről az eseményekről. Ide sorolható egy sajátosan a szlovák lakta falvakban, természetesen nem minden faluban, de több környékre jellemző mozgalom, amikor ezekben a falvakban szülők összehívták a szülői értekezletet a forradalom napjaiban, és kimondták, hogy szeretnék megszüntetni a szlovák nyelv oktatását. Ez egy meglepő és megdöbbentő esemény, azzal hozható összefüggésbe, hogy 1956-ban nagyon rövid idővel vagyunk, mindössze 10 évvel vagyunk a magyar-csehszlovák lakosság csere után. A magyar-csehszlovák lakosság csere mint egy választásra kényszerítette az embereket, hogy ugye a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság azt írta, hogy aki szlovák, az települjön át Szlovákiába. Tehát nagyon sokan úgy érezték, hogy mivel mi nem települünk át, tehát nem igényeljük ezt a státust. Hangsúlyozom, ez nem az egész magyarországi szlovákságra jellemző, különösen az Alföldön egyébként még emelkedett is még, hol a szlovák oktatásra járó diákok száma, de különösen a hegyvidéken, illetve a nyírségben számos ilyen eseményre sor került, amelyeket utólag a Művelődési Minisztérium feljegyzett. Nagyon röviden szólok arról, hogy a hatalom miként értékelte a nemzetiségi megmozdulásokat. Ez viszonylag jól dokumentálható, hiszen a helyreálló kommunista rezsim adminisztrációjában, illetve a sajtóban több lenyomata maradt fent. Az első értékelés tulajdonképpen még a szovjet csapatok körében keletkezett, amelyek között az a hír terjedt, hogy Magyarországot a német nép robbantott ki ellenforradalmat. Igaz, ennek ellenére nem tudunk róla, hogy bármiféle atrocitás történt volna a németekkel szemben. Azért lényeges mégis, hogy az 1956. november 4-én megjelent Magyar Nemzetben ez a hír nyilvánosságot kapott, mert a német kérdés a következő években is igen jelentősen jött elő, méghozzá 1956 kontextusában. 1957. márciusában a Népszabadság közölt egy interjút Wirth Frigyessel, a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének az elnökével, amelyben Wirth Frigyes elmondta, hogy a magyarországi németek semmilyen formában nem vettek részt az 1956-os forradalomban. A többi nemzetiségi vezetővel ilyen interjú nem készült. Erre természetesen azért is szükség lehetett, mert ugyanekkor a Magyar Külügyminisztérium egy demarsot intézett, nyilvános demarsot intézett Ausztria ellen azért, hogy Ausztria a forradalom oldalán beavatkozik Magyarország úgymond felügyeiben. Az interjú azt szolgálta, hogy a németeket mint egy kollektívan ne vonják felelősségre ezért az eseményért a helyi tanácsi vezetők, vagy éppen pártvezetők. 1958. márciusában mégis megjelent a Komárom megyei dolgozók lapjában egy A mi német kérdésünk című cikk, amely leírta azt, hogy a németek a háború idején nagyrészt a Volksbunddal szimpatizáltak, forradalom idején visszakövetelték javaikat, de mint írja a cikk, óvni kell a magyarországi vezetőket attól, helyi vezetőket, hogy ezt bármilyen módon számon kérjék a németeken. A németeken azt kell számon kérni, hogy kiállnak-e aktívan a forradalmi munkásparaszt kormány mellett, tehát aktívan támogatják el a kormányzatot, és amennyiben aktívan fogják támogatni, mert hogy ezt is felrúgta, hogy eddig ezt nem tették, akkor természetesen a németeknek semmiféle bántódása nem fog esni. Megkaptam a figyelmeztetést, azt ígértem, hogy rövidebb leszek, mint megengedett idő. Talán sikerült némi ízelítőt nyújtanom arról, hogy mit takar ez a kérdéskör magyarországi kisebbségek és 1956 összefüggése. Nagyon érdekes volt számomra ez a téma, hiszen én is egy fehér folttal foglalkoztam, egy olyan fehér folttal, olyan részével a magyar történelemnek, az 1956 történetének, amelyik elválaszthatatlan tőle. Akkor is elválaszthatatlan része, hogyha a kisebbségek megnyilvánulása nem volt meghatározó a forradalom menetében és a úgynevezett konszolidációs korszak menetében. Éppen ezért különösen nagyra tudom értékelni azt, amivel ez a konferencia itt foglalkozott. Egy másik, talán ennél még nagyobb jelentőségű fehér foltnak a betöltésével, és azt kívánom, hogy akik megkezdték a kutatásokat ezen a téren, azok ezt folytassák. Részben azért, hogy ezen az úton is erősítsék azt a közösséget, amely 1956 is terem, volt Csehszlovákia, majd Szlovákia területén élő magyarság és Magyarország, illetve a két nemzet, szlovák és a magyar nemzet között. Köszönöm a figyelmet!